Fülecs bagoly olvasó, Benedekelek, kedves hugomadiák. Vannak emberek, kik minduntalan belekeverik a beszédőkbe, nagynéném, a báróné, nagybátyám, a háziúr, amiben van valami ízléstelenség, de végre is ízléstelenség ide, ízléstelenség oda, magam is szeretném, ha volna egy háziúr nagybátyám. A báróné nagynénit elengedem, nekem azonban nincs sem báróné nagynéném, sem háziúr nagybátyám, ehelyett Isten úgy rendelte, hogy legyen egy hugom, aki diák. Igen, igen, kedves hugom, a diák. Ha társaság gyűl összenálunk, rendesen sorra kerül Birike is a társalgás fonalán, közel és távol álló bácsik és nénik élénken érdeklődnek iránta. Mit csinál Birike? Mikor írt utoljára, szelídült-e már valamit az a pajkos, nyugtalan vérű leányka? Vajon nem szelídül-e meg túlságosan? Nyugodtak lehetnek, hölgyeim és uraim? Mondom én, s hangomból lehetetlen ki nem érezni a magamra vállalt felelősség tudatát. Kedves hugom, a diák, küldjem bárzárdába, sohasem szelídül meg. A természet egyszer hibázott nagyot, mikor kedves hugom, a diák, leánynak született. Svlassics miniszter összes reformjai között az volt a legbölcsebb, mikor a leányok előtt megnyitotta az egyetemet. Ezzel reparálta a természet botlásait. Mert valószínű, hogy a természet nem csak egyszer hibázott, s egy légió Birike lehet kedves hazánkban, akik egyenesen diáknak születtek. Természetesen, a társaságban mindig akadnak mindennek ellentmondó természetek, akik sehogy sem tudják helyeselni Vlassics reformját. Ne neveljünk a lányból tudóst. Maradjon a lány lánynak, azaz, hogy igazítják helyre. Ne maradjon, ha nem legyen belőle. Anya, a vitatkozásoknak rendesen azzal vetem végét, hogy előszedem kedves hugom, a diák leveleit, azokból felolvasást rendezek, s nagy megelégedéssel tapasztalom, hogy vendégeimet, ha már magam nem vagyok rá képes, kitűnően mulattatom a leány diák leveleivel. Különösen pedig az urak, kik diákkorukban művészi tökéletességre vitték az apa, mama, az összes nagybácsik és nénik pumpolását, csak úgy híznak el levelektől, melyek közt egy sincs 8 oldalnál rövidebb, s bár pénzről sincs szó egész az utolsó oldal bekezdéséig, előre tudod, hogy ez lesz a vége, s most aranyos, egyetlen, cukros, drága bácsikám, arra kérlek, de ugye nem haragszol, na, mondjad, hogy nem, küldjél néhány forintot, rád bízom mennyit. Pedig szükségem volna, vagy 10 forintra, mert hiszen én nem tehetek arról, hogy oly irtózatosan fáj a fogam. Hiszen, ha kimerném húzatni, de nem merem, sósborszesszel gyógyítom, minden nap egy üveg sósborszesz, ugye ez nem tréfas hát a sok expeller. És a sok csokoládé? Vág közbe egyik vendég. Igaz ugyan? Írja másút kedves hugom, a diák, hogy mikor az intézetbe mentem, kalapra külön adtál volt pénzt, drága aranyos, cukros bácsikám, de az irtóztató, hogy itt milyen csúnyák és drágák a női kalapok. Legokosabb hát, ha Pesten megveszed, ott szépek is olcsók is a kalapok, az ideküldés néhány hatosba kerül, de még jobb volna, ha te magad hoznád el, édes. Jaj, de örülnének mind a pajtásaim, akikkel annyit beszélünk rólad, hogy nincs több olyan derék nagybácsi, mint te. Múltkor is, mikor csokoládét és kuglert küldöttél, a leányok tapsoltak, ugráltak, s azt mondták, jaj, ha itt volna most a nagybácsid, össze-vissza csókolnánk. Értsd, küldj mielőbb csokoládét és kuglert. Mondhatom, ebben a szomorú világban legkedvesebb olvasmányaim közé tartoznak kedves hugom, a diák, levelei. Csak most kezdem tudni, hogy mik minden baj, szerencsétlenség, baleset s más egyéb történhetik egy leányintézet falai között. Nevezetesen, minden hónapban kitörik egy ablak, s természetesen kedves hugom, a diák töri ki. Legtöbbször úgy esik meg ez a szerencsétlenség, hogy az ablak alatt azok a szemtelen jogász gyerekek eldefilíroznak, s kedves hugom, a diák ki gyűlöli a jogászokat, esküszönti aranyos bácsikám, hogy gyűlölöm. Hirtelen becsapja az ablakot. Szegény ablakok mit tehetnek egyebet, 1000 darabra törnek. Nem kisebb szerencsétlenség, mikor kedves hugom, a diák gyönyörű szép kézi munkába fog, melyet egy bizonyos napra okvetlen el kell készítenie, de hogy melyik az a bizonyos nap, még ha kerékbe törnék sem árulná el, mert akkor nem volna meglepetés, de, ó, Istenem, Istenem, nincs is több olyan szerencsétlen a világon, mint én, a sejmem elfogyott, pedig még felét sem végeztem el, nincs sem éjjelem, sem nappalom, folyton sóhajtozom, a pajtásaim meggúnyolódnak velem, nem akarják elhinni, hogy sejemért sóhajtozhasson valaki, mindig egy jogásszal bosszantanak, aki, valahányszor sétálni visznek, ott kullog mellettünk. Hiába mondom, hogy nem belém szerelmes, hanem Annuskába, s nekem a sejem a bajom, semmi más, s ha sétálni visznek, mindig a földre nézek, sohasem jobbra, sem balra, azt a jogászt csak egyszer láttam, mert véletlenül elejtettem a zsebkendőmet, s a szemtelen mindjárt ott termett, felkapa a zsebkendőt, s megmondta a nevét, de azzal, szerencséjére, el is szaladott. Talán mondanom sem kell, nagy hő esett le a szívemről azzal, hogy az a szemtelen jogász elszaladott, siettem kedves húgomat megvigasztalni 3 tábla csokoládéval, 1 kiló huglercukorral s 1 kötés sejemmel. Mi kedves meglepetés lesz, ha majd azon a bizonyos napon újra látom a zöld, vörös, kék s mindenféle színű sejem szalagott madarak és virágok képében. A legnagyobb szerencsétlenség azonban most történt. Intézeti ünnepre készül kedves húgom, a diák. Alig merek már neked írni, édes, aranyos bácsikám, már megint borzasztó dolog történt, a számtan tanárunknak 2 hét múlva lesz 30 éves jubileuma, s nagy ünnepre készül az egész intézet, azt mondják a leányok, ott lesz a miniszter is, én szavalom az ünnepi költeményt, kezemben egy nagy bokrétával, melyet szavalás után átnyújtok a tanár úrnak, de játszunk színdarabot is. Az intézetben a címe, én játszom a főszerepet, a Boriskát, aki árvalány, nincs senkije, csak a jó Isten, de az elég, mert Isten megsegíti, bejut az intézetbe, ott ő a legjobb tanuló. Az első felvonásban szegényes ruhában jelenik meg, erre jó is az én dolgozó szobabeli ruhám, mert már kezd szakadozni, de a második felvonásban már szép ruhát kap egy nagy lelkű grófnétól. Most már mit csináljak? Mert valósággal nem kapok, a fehér ruhám kell a szavalathoz, de erre is kell még új csipke, ezt nem használhatom a darabban is. A bokrétát közösen vesszük s még valami szép ajándékot, azon kívül lesz a színdarab végén görög tűz is, erre is pénz kell. Ó, édes, aranyos bácsikám, megfogadtam volt, hogy karácsonyig több pénzt nem kérek, de én akkor nem tudtam, hogy a számtan tanár jubilál, hiszen olyan fiatalnak tetszett, nem is házas ember. Kedves húgomnak, a diáknak tökéletesen igaza van, ő azt nem tudhatta előre, hogy a számtan tanár jubilál, s, mert mindig nagy barátja voltam a jubileumoknak, postafordultával küldöttem a pénzt. Alig tettem postára, érkezett meg Szegedről kedves húgom másik nagybácsia, egy a sok közül. Kollégám, a nagybácsi elreferálván a hazai állapotokat, birikére tért. Mikor írt legutoljára? Ír rendesen. Minden héten ír egy levelet, ha pénze nincs, 2. És rendesen nincs pénze, épp most küldtem pénzt a számtan tanár úr jubileumára. A számtan tanár úr jubileumára? Arra én is küldöttem. Talán más jubileum lesz az. Kollégám, a nagybácsi véletlenül magával hozta kedves, húgom, a diák levelét. Elképedve olvastam végig. Szóról szóra egy volt az én levelemmel. De hisz ez borzasztó, ez igazi diák, szörnyűködött kollégám, a nagybácsi. Persze, hogy igazi diák. Minden esetre van esze a kölyöknek, s ez már valami. Hanem azért jó lesz egy kisé utána nézni. Még ma hozzáutazom. Nagyon helyes, nagyon helyes. Hanem, nos, tudod, ne légy túlságosan szigorú. Végre is leány, ha már lemégy. Vigyek neki néhány tábla csokoládét, nem de. Kollégám, a nagybácsi, helyeslően mosolygott. Holnap, ha ugyan nem füllentett kedves húgom, a múltkori levelében, össze-vissza csókolnak a lányok. Rengeteg sok csokoládét viszek.